Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének harmadik előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Szalai Anikó, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusa. Dr. Szalai Anikó 2005-ben diplomázott az STL jogi karán jogász szakon. Jogi tanulmányainak negyedik évétől vett részt a Nemzetközi Jogi Tudományos Diákkörön, ahol Bodnár László professzor buzdítására mélyebben is beleásta magát a nemzetközi jog klasszikus területeibe. Innen egyenes út vezetett a doktori képzésben. 2008-tól a Nemzetközi Jogi és Európa Jogi Tanszék tanársegédje, majd 2012 óta adjunktusa. PhD fokozatát a fegyveres összeütközések hatása a Nemzetközi Szerződések című értekezésével szerezte meg. A nemzetközi szerződések joga mellett másik kutatási területe az emberi jogok. 2015-ben Hollandiában angol nyelven jelent meg második monográfiája, a roma kisebbség nemzetközi jogon és európai jogon alapuló védelméről. Ezen művéért Nemzeti Kiválóságdíjban és Herceg Géza emléklapban is részesült, valamint elnyerte a Szegedi Jogi Kar legjobb monográfia díját is. A kutatás mellett folyamatosan kísérletezik gyakorlatorientált kurzusok kialakításával, így bevezette Szegeden az ENSZ modellezést, ezen felül az egyik alapítója a regionális ENSZ akadémiának. A munka mellett nagyon fontos számára a családja, házas, és 2016 tavaszán iker gyermekei születtek, Hanga és Máté. Felkérem dr. Szalai Anikó adjunktusasszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. Jó érzés itt lenni, kicsit ijesztő is így ennyi emberrel szemben, de én jól emlékszem még arra, amikor majdnem 20 évvel ezelőtt hallgatóként ugyanott ültem, ahol most Önök. És álmomban nem gondoltam volna, hogy egyszer itt tartok így egy előadást, hasonlóan gondolkodóknak, mint amilyen annó én is voltam. A hétköznapi nemzetközi jog címet adtam az előadásomnak, és ennek az a magyarázata, hogy amikor megkérdezik tőlem, mint nemzetközi jogásztól, hogy akkor te úgy mivel foglalkozol, ez valami nagyon egzotikus dolog lehet, nemzetközi jog, és általában az a tapasztalatom, hogy nem nagyon tudja senki, hogy mire számítson, mi is az a nemzetközi jog. Ezért arra gondoltam, hogy bemutatom Önöknek, hogy a nemzetközi jog az a mindennapjainknak a része, áthatja azt, ahogyan élünk, amilyen lehetőségeink vannak, és arra is rá fogok világítani, hogy rajtunk kívül is valóban van a nemzetközi jognak jelentősége, de igenis az egyén az már egy nagyon fontos része a nemzetközi jognak, és ilyen módon a globális világnak is. Kezdjük talán azzal, hogy akkor mi is a nemzetközi jog. A nemzetközi jog azon magatartási szabályok összessége, amelyek a nemzetközi jog alanyai, elsősorban az államok közötti kapcsolatok rendezését szolgálják, és az államok megegyezésével jönnek létre. Ebben a fogalomban egy néhány dolgot érdemes tisztáznunk. A nemzetközi jognak kik az alanyai? Itt ugye az következik utána a mondatban, hogy elsősorban az államok. Ez így is van, amióta államok léteznek, tulajdonképpen azóta létezik a nemzetközi jog. Ez az államok közötti viszonyokra, közöttük lévő kapcsolatokra vonatkozó joganyagot jelölte. Azonban a technológiai, gazdasági, társadalmi fejlődés eredményeként ma már korántsem az államokat tekintjük csak a nemzetközi jog alanyainak, hanem más jogalanyok is léteznek, így például a nemzetközi szervezetek, amelyek az 1800-as évek második felében jelentek meg a nemzetközi kapcsolatok színterén, És aztán a 20. században tovább tágult ez a kör, ma már azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi jognak az alanya az egyén, tehát önök, én is, önök is, illetve például a gazdasági társaságok, multinacionális vállalatok is azok. Nem egyforma jogaik vannak. Itt elég arra gondolnunk, hogy mondjuk az államok képesek lesznek nemzetközi szerződéseket létrehozni, kötni, viszont az egyének erre nem képesek, én ugyan nagyon szeretnék, de mégsem tudok egyedül vagy más egyénekkel együtt nemzetközi szerződést kötni. Hát ehhez minimum külügyminiszternek kéne lennem, de az még nem vagyok. Az államok megegyezésével jönnek létre, ez a vége a kijelentésünknek a nemzetközi jog fogalmáról. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi jog létrehozatalához legalább két állam együttműködése szükséges tipikusan, és a kettő vagy több szokott általában megjelenni. Ha ezt a kicsit elvont fogalmat konkretizálni szeretnénk, és azt bemutatni önöknek, hogy mégis az egyénre hogyan hat a nemzetközi jog, akkor én úgy gondoltam, hogy nézzük végig egy napunkat. Nézzük meg azt, hogy az embernek a napja hogyan telik, és amilyen tipikus cselekményeket végzünk, ahhoz hogyan kapcsolódik a nemzetközi jog. Ha egy pillanatra becsukják a szemüket, és elképzelik, hogy reggel van és fölébrednek, akkor gondolják végig, hogy mi a legelső dolog, amit tesznek. A legtöbb ember általában megnézi, hogy mennyi az idő. Rögtön akkor, amikor felébred. Nyilván ezt ma nagyon fontos tudnunk, hogy induljon a nap. Alhatunk még egy kicsit, rányomhatok a szundi gombra, vagy rögtön ki kell ugrani az ágyból és indulni. Ezt nagyon könnyű megtennünk jelenleg, mert van óránk, és tudjuk, hogy mennyi az idő. Az idő mérésére az évszázadok folyamán nagyon-nagyon sokféle technika, módszer alakult ki. Ez eltérően működött a különböző közösségekben, a különböző földrészeken. Mégis valamilyen módszert azért kidolgozott minden közösség az idő meghatározására vagy mérésére. Azonban eljött az a pont a társadalmi fejlődésben, amikor igenis egységesíteni, nemzetköziesíteni kellett az időmérését, és ez tulajdonképpen az 1800-as évek gazdasági fejlődése tette szükségessé, és ennek volt köszönhető, hogy 1884-ben bevezették a ma is használatos időzóna felosztásokat és a Greenwichi viszonyítási alapot. A képen a Greenwichi Királyi Obszervatóriumnak láthatják úgymond azt a kezdő óráját és a kezdő vonalat, ahonnan ugye számítjuk az időzónákat. Nem csak az időnek a standardizálására volt szükség egyébként, hanem ekkoriban számos más mértékegységet is, hogy úgy mondjam, szabványosítottak. Ennek az egyik szintén mindennapjainkra hatást gyakorló eleme, az mondjuk a méterrendszernek, illetve a kilogramrendszernek a használata. 1875-ben hozták létre a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalt, hogy szabályozza azt, hogy pontosan mekkora egy méter, és pontosan mekkora egy kilogram. Ennek van egy-egy ilyen ős métere, meg kilogramja, amelyet őriznek most is ebben a hivatalban, és ehhez kell viszonyítani, ez a kiinduló pontja tulajdonképpen. Felmerülhet a kérdés önökben, hogy miért pont 1884-1875, erre az a nagymértékű technológiai fejlődés ad választ, ami ugye az ipari forradalom eredményeként kialakul. Egy példát csak hagy hozzak önöknek, a vasútnak az elterjedése is ekkorra tehető, és gondoljunk bele, hogy hogyan tudnánk úgy egy vonattal elmenni egyik országból a másikba, ha pontosan nem az hasonló az időmérésünk, nem ugyanazokat az időmérési szabályokat használjuk. Eléggé káoszos vasúti közlekedésünk lenne, tehát muszáj volt egységesíteni ezeket. Ha ezt követően végig gondoljuk, hogy mi a következő, amit teszünk, akkor általában a telefonunk lesz, amit a kezünkbe veszünk. Ugye a legtöbben, gondolom önök közül már az órát is a telefonjukon nézték meg, hogy mennyi az idő, és nem is biztos, hogy kikapcsolták, de azért biztos, hogy a kezükbe fogják venni, esetleg be is kapcsolják. A mobiltelefonnak a használata az egy nagyon-nagyon komplex rendszeren alapul, mármint komplex jogi szabályozási rendszert értek most ez alatt, aminek messzire visszanyúló kezdetei vannak. 1865-ben a Nemzetközi Távközlési Egyesületet még a távírógépek használatakor alkották meg, amikor táviratozással kommunikáltak mondjuk országok között, viszont ennek a mai napig jelentősége van, ugyanis ez az egyesület távközlési egyesületként szabályozza a távközléssel kapcsolatos összes kérdést, és hogy ez hol jelenik meg ebben konkrétan a nemzetközi jog. 1961-ben az ENSZ közgyűlésben született egy határozat arról, hogy a nemzetközi műhold kommunikációs rendszerhez kik férjenek hozzá. Ugye az űrkorszak kezdetén néhány ország volt csak képes arra, hogy műholdakat juttasson, vagy akár embereket a világűrbe, és nagyon-nagyon komoly kérdést jelentett, hogy ez vajon azoknak az országoknak biztosítson előnyt, aki képes arra, hogy ezeket a műholdakat legyártsa és kijuttassa a világűrbe, vagy minden állam részesüljön ennek a hasznaiból, ennek az előnyeiből. Az ENSZ közgyűlés 1961-ben úgy döntött, hogy minden állam számára legyen egyenlő hozzáférés biztosítva a műholdrendszerhez, akkor is, ha az egy kisebb és szegényebb ország, és nincsen meg a lehetősége vagy eszközei arra, hogy egyébként a világűrbe kijuttasson bármit. És miért fontos ez? Ha ezt akkor nem döntik el, akkor a mai műhold alapú kommunikációs eszközeink, a mobiltelefon, a GPS, a televíziós műsorok egyáltalán nem biztos, hogy elérhetőek lennének mondjuk itt Magyarországon, ami azért nem az űrkutatásban való élenjárásról híres. És a világűrjog ehhez abszolút hozzájárult, illetve annak a szabályozása. És hogyha csak még egy elemet szeretnék itt megemlíteni, a távközlési egyesületnek az egyik legutóbbi döntése volt a 3G rendszernek az elfogadása. Ugye a tudósok sokféle technológiát kitalálnak, és aztán abból kiválasztják, hogy melyik lesz az, amelyet ténylegesen követni is fognak. Az önök telefonja is ugye valószínűleg használja a 3G rendszert. Ez egy nemzetközi szabvány lett szintén, amit a távközlési egyesület fogadott el. Megreggelizünk következő lépésként. A világon a legnagyobb számban gyártott gyümölcs az a banán. Európában is egyébként piacvezető, tehát az alma és a banán a leginkább fogyasztott gyümölcsünk. A nézők között, ahogy elnézem, a legtöbbjük nem emlékszik arra az időszakra, amikor a banánhoz nem lehetett általánosan hozzáférni, de néhány évtizeddel ezelőtt bizony a banán az még luxuscikknek számított a világ túlnyomó részén. Miért volt ez? Ugye messze kell gyártani, és onnan nem olyan egyszerű eljuttatni, ráadásul frissen, megbízható minőségben a banánt mindenkinek az asztalára. Mégis mit tette azt lehetővé, hogy manapság bármikor fogyaszthatjuk, a gyerekeim is nagyon szeretik a banánt. Ehhez több minden szükséges volt. Nyilván már jóval a banánkérdés előtt az ókorban megjelent a tengeri hajózás, és ennek a nemzetközi jog által szabályozott háttere. Viszont a 20. században, a II. Világháború után egy megváltozott világgazdaság, illetve világkereskedelmi gondolkodás indult el, aminek keretében 1947-ben elfogadtak egy egyezményt, ami már könnyített a világszintű kereskedelem fejlesztésén, majd 94-ben ebből született meg a Kereskedelmi Világszervezet, ez a WTO névre hallgat, amelyről már hallhattak így önök is ilyen formában. Ezeknek az volt a jelentősége, hogy megkönnyítették a kereskedelmet, megkönnyítették a termékek áruknak a szabad áramlását, például, hogy ne kerüljön hatalmas vagyonba mondjuk 1 kiló banán megvétele, amiatt, hogy a határokon, amit átlép, vámot kell fizetni utána. És mondjuk mire hozzánk elér, olyan sok határátlépés történt, hogy nagyon-nagyon megdrágul a vámfizetések következtében. Azonban mind a mellett, hogy mondjuk a vámokkal nem tették rettentő drágává a banánt, felmerül a kérdés, hogy én megehetem-e azt a banánt. Bízhatok-e abban, hogy az valóban fogyasztható számomra, ugye nem ismerem a termelőt, rettentő messziről jön. Ehhez szintén szükséges volt a nemzetközi jogalkotás. Itt az ENSZ-nek a mezőgazdasági és élelmezésügyi szervezete járt az élen, amely kidolgozott egy nemzetközi élelmiszerszabványkódexet a 60-as években, ami utána tulajdonképpen a világ összes országának az élelmiszer szabványához alapvető eszközül szolgált, és ahhoz, hogy megbízzunk abban a termékben. munkába megyünk következő elemként. Reggel, amikor én munkába megyek, általában nem azon szoktam gondolkodni, hogy de jó, hogy nem rabszolga vagyok, itt ül a főnököm a sorok között, remélem, hogy ő neki erről nem az fog eszébe jutni, hogy akkor több munkát kell nekem adnia. Ez viszont nem annyira egyértelmű, ez a rabszolga kérdés, hogy ez tényleg így könnyen átlépjünk rajta, ugyanis nem olyan régen, körülbelül 100 évvel ezelőtt teljesedett ki a rabszolgatartás tilalmának a nemzetközi alapú szabályozása. Természetesen voltak országok, akik hamarabb betiltották már a rabszolgakereskedelmet, vagy magát a rabszolgatartást. Mégis, ahogy látják a dátumokból, 1926-ot írtam oda utoljára, mert hogy az utolsó átfogó nemzetközi megállapodás ekkor születik meg, és Brazília eddigre e körül tiltja be utolsóként a Földön. Azonban ez nem jelenti azt, hogy manapság ne lennének rabszolgák. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslése szerint 30-40 millió ember él egyébként rabszolgasorban jelenleg, ami azt jelenti, hogy kényszer munkát végeztet, nem maga választhatja meg, és nem hagyhatja azt ott. Ennek egy része lesz mondjuk a kényszerprostitúció, a nagyobbik része egyébként valóban a egyéb kényszermunkát végzők, mondjuk bányákban dolgoztatottak, vagy egyéb ipari területeken, Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában különösen nagy számban megtalálhatóak. A rabszolgakereskedelemnek a szabályozása, illetve az, hogy az embernek jogai legyenek, és ne rabszolgaként kelljen élnie, ezt összefoglalóan emberi jogoknak és az emberi jogok fejlődésének hívjuk. Nyilván ennek a koncepcionális hátteréről mondjuk történelem órán a francia forradalom kapcsán biztos, hogy tanultak önök is, de mire a nemzeti egy-egy országnak a fejlődéséből ez kikerül nemzetközi szintére, és valódi védelmi rendszerek jönnek létre, az bizony a 20. század és a II. Világháború borzalmainak a tapasztalata vezet oda, hogy mégiscsak komoly átfogó emberi jogi szabályrendszert hozzon létre a nemzetközi közösség. Ennek a nyitó eleme az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 1948-ban az ENSZ közgyűlés fogadja el, és ebből kiindulóan utána számos egyezmény jön létre. Én kettőt tüntettem föl itt a dián, de valójában ennél jóval többről beszélhetünk. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség okmánya általánosságban polgári és politikai jogokat fog szabályozni, de megjelennek gazdasági, szociális és kulturális jogokra is egyezmények, és a gyermekek jogairól szóló egyezmény mellett speciális témákra vonatkozó egyezmények ugyanúgy vannak, így a kínzástilalmáról szóló egyezmény, vagy a nőkkel szembeni diszkriminációt tiltó egyezmény, és a legújabb ezek közül a fogyatékos személyek jogait garantáló egyezmény. Az emberi jogok fejlődése tehát egy olyan pont itt, ahol már tényleg közvetlenül az életünkre és az egyénre ható szabályokat találunk, és bizonyos esetekben az egyén ezeket közvetlenül érvényesítheti is az államával szemben, akár nemzetközi bírói fórumon is. Általában a napjainknak a része, hogy megnézzük az üzeneteinket. Régen ugye a postánkat, a postaládánkat néztük meg, ma már inkább a virtuális postaládánkat szoktuk ellenőrizni. De azért tekintsünk vissza oda, hogy a postázás és az üzenetek azok milyen múlttal bírnak. Az 1600-as években kezdett elterjedni a különböző államok között az, hogy kétoldalú megállapodásokat kössenek a postai forgalmuknak a szabályozására. Itt arra kell gondolni, hogy ha volt két olyan állam, amely között különösen gyakori volt a kapcsolat, akkor szükségessé vált, hogy a postai forgalomban ők megegyezzenek, hogyan lehet leveleket küldeni egyik országból a másikba, vagy csomagokat. Ezeket kétoldalú megállapodásokkal biztosították az adott országok egymás között, és ez egy jó darabig tulajdonképpen ki is szolgálta az érdekelt államokat. Azonban a gazdasági kapcsolatok sokrétűvé válásával, illetve az államok számának a növekedésével eljutottunk oda, hogy ha ma is így lenne, akkor ez egy kaotikus állapothoz vezetne. Jelenleg az ENSZ-nek 193 állama tagja. Hogyha egy gyors számolást végeznének, hogy a 193 államnak mindnek kétoldalú megállapodást kellene kötni egymással azért, hogy a postánkat el tudjuk küldeni mondjuk Magyarországról, elnézést kérek, el tudjuk küldeni a postánkat Magyarországról valami messzebbi országba, mondjuk az Egyesült Államokba, vagy akár csak Angliába, ugye több országon is át fog lépni egyébként az a postai küldemény, akkor 18.528 kétoldalú megállapodásunk lenne. Hát ezt nem nehéz kigondolni, hogy azért ember legyen a talpán, aki mondjuk egy postajogi szakértőséget vállalna 18.528 szerződés esetében. Nyilván ez egy tarthatatlan állapot lett volna, ezért az 1800-as években már fölismerték azt, hogy itt nem erre van szükség, hanem a kétoldalú megállapodások helyett legyen egy megállapodás, ami viszont globális szinten minden államra egyformán kötelező lesz. És ezt 1874-ben létrehozták, ennek a szervezeteként pedig az Egyetemes Posta Egyesületet, ami az egyik első nemzetközi szervezet volt a világon, és ami magára vállalta ezt a feladatot, többek között például az irányító számokat is ez az egy, a szervezet hangolja össze világszinten. Ahogy említettem az elején, ugye manapság már nem annyira a papíralapú postát, inkább a virtuális postánkat nézzük, ahhoz viszont, hogy mondjuk nyugodtan olvashassuk a Gmailben a leveleinket, ahhoz azért számos egyéb jogterületet is be kell, hogy vonjunk, így például az ipari tulajdon, a találmányoknak a védelme szükségessé vált, ez szintén egy régi terület már, illetve a szellemi tulajdonnak a védelme is megjelenik, ez 1967-es világszervezetnek köszönhetően. Hogyha az egész napos munka után úgy döntünk, hogy végre kikapcsolódhatunk, akkor gondolom többen vannak itt önök között is rajtam kívül, aki ezt mondjuk egy pohár jó bor mellett szívesen megteszi, mondjuk barátokkal társalgás keretében kikapcsolódni. Azonban, amikor a borivásról beszélünk, és arról, hogy lehetőségünk van bort inni, akkor rögtön megemlíthetünk egy nemzetközi jogtörténeti jelentőségű incidenst, ez pedig a filoxéra járvány az 1800-as években. A filoxéra az egy olyan tetűfajta, ami a szőlőtőkéket támadja meg. Ezt Amerikából hozták be az 1800-as évek közepén, és olyan sikerpályafutást futott le ez a tetű, hogy Európa szőlőtőkéinek a kétharmadát tönkretette körülbelül 30 év alatt. Az 1870-es években rájöttek az államok, hogy külön-külön ők ezzel nem tudnak mit kezdeni, és hogyha így halad tovább, akkor Európában nem marad szőlőtőke éppen. És nemzetközi egyezményt kötöttek 1881-ben arra, hogy hogyan lehetne ezt a fertőzést megállítani, ezt a betegséget. Magyarországon egyébként körülbelül az akkori szőlőtőkének a fele pusztult el ebben a nagy filoxéra járványban. És a nemzetközi jelentősége ott van ennek, hogy ez volt az első olyan nemzetközi együttműködés, ami valamilyen növényegészségügyi vagy környezeti kérdésnek a kezelésére jött létre, és nyilván mára eljutottunk oda, hogy egy nagyon komplex növényvédelmi rendszerrel rendelkezünk világszinten, illetve környezetvédelem most már inkább amilyen néven ugye foglalkozunk ezekkel a problémákkal. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete a FAO 45-ben jött létre, ők foglalkoznak az élelmezésbiztonsági, mezőgazdasági kérdésekkel, tehát például egy filoxéra kérdéssel, és aztán a 70-es évektől már a környezetvédelmi aspektus keretében foglalkozunk azzal, hogy átfogóan a környezetet hogyan kellene védeni, és hogyan lehetne például a biológiai sokféleséget megőrizni, vagy a klímaváltozás elleni küzdelem napjainknak ugye az egyik legtöbbet emlegetett pontja, ami szintén a környezetvédelemhez kapcsolódik. Egy jó esti borozás után kevéssé tanácsos híradót nézni, de ha mégis megteszik, akkor nagyon sokféle téma jöhet elő, és olyanok, amiket eddig nem említettem. Az tarkójáról az urat nem tudom hányan ismerik föl ott a fekete öltönyben, de az észak-koreai vezetőről van szó. És konkrétan egy ilyen nukleáris töltettel bíró rakétának a megtekintése látható. Ugye a hírekben szeretik a hangulatkeltés fokozásaként ugye csak a rossz híreket közölni, így miket látunk? Észak-koreai atomrobbantás, háborús események, terrorcselekmények, migrációs válság, és nagyjából ezek a témák azok, amik sokkoló képekkel, szíriai háború, amiket láthatunk. Valóban ezek is a nemzetközi jognak a területei, ezeket a témákat is szabályozza a nemzetközi jog, így többek között a hadi jog és a humanitárius jog az, ami foglalkozik ezekkel a problémákkal. És hogyha a hadi jog vagy a humanitárius jog nincs kellően tiszteletben tartva, akkor jön elő a nemzetközi büntető jog. Itt a háborús bűnösök felelősségre vonására kell gondolni. Atomenergia használata, ugye itt békés célú használatról is beszélhetünk, néha Paksról is szólnak a hírek, de alapvetően azért, ami önöknek ennél ugye fontosabb kérdés, az valóban az atombomba, illetve nukleáris fegyvereknek a használata, tehát a nem békés célú atomenergia használás. Ezek kapcsán mindig előkerülnek azok a kifejezések is, hogy békefenntartás, hogy a békefenntartók mit tesznek, miért teszik és miért nem teszik azt, amit tesznek. A békefenntartás az ENSZ-nek, az ENSZ keretében kialakult intézmény, és valóban a békének a fenntartása lenne a cél, de ugye ez csak ott lehetséges, ahol már van egy béke. Ahol a béke még nem jött létre, ott a béketeremtés, illetve a békeépítés kerülhet elő. Ezek nem olyan régen, az elmúlt 20 évben kialakult jogintézmények. Menekült joggal szintén találkozunk sokat, híradásokban, és ezzel hol összefüggésben, hol attól elválasztva, de például a terrorcselekményekkel is. Hogyha az esti hírektől kellően lesokkolódtunk, és álmainkban valami szép helyen szeretnénk nyaralni, különösen mondjuk mostanában ebben a zimankós időben, nyári tengerparton egy tengerpartot képzelünk magunk elé, és a nyaralást, hát azt kell, hogy mondjam, hogy még a nyaraláson sem fognak menekülni a nemzetközi jogtól, ott is ott lesz a láthatatlan hálóként, úgymond. A középkor óta létezik a konzuli jog, illetve a diplomáciai jog, és ez mondjuk abban az esetben rögtön fontos lehet számunkra, ha a nyaraláson elhagytuk az útlevelünket. Akkor a konzulhoz lesz célszerű fordulnunk. A konzuli jog keretében a konzulátus az, amely az egyén számára biztosítani fogja a védelmet. A diplomáciai jog inkább az államok közötti kapcsolatok rendezésére szolgál, tehát elsősorban nem a nagykövethez kell, hogy szaladjunk ilyen esetekben. Ugye valahogy el fogunk utazni is például arra a helyre, hogyha repülővel megyünk, akkor érdemes azt tudni, hogy 1919-től nemzetközi légijog szabályozza átfogóan a légi közlekedésnek a szabályait, és nem csak erre van szükség, hanem rögtön ugye a repülőtéren mondjuk az úti okmányainkat is ellenőrizni fogják. 1920-ban állapodtak meg arról az államok, hogy legyen egy kis könyvecske, ami az útlevél, amivel utazni lehet, és többek között arról is ekkor állapodtak meg, hogy annak ilyen könyvecske formája legyen, amilyen ma is az útlevelünk. A képen Dubrovnik látható, szerintem egy gyönyörű város, és ezt nem csak én mondom, hanem mások is, így világörökségi védelem alatt áll például Dubrovnik város, illetve Magyarországon is van számos világörökségi listán lévő helyszín. 1972-ben hozta létre ezt a védelmet az UNESCO, és bizonyított tény az, hogy a világörökségi listára felkerülő helyszíneken jóval nagyobb a turistáknak a száma, tehát a turista látogatottságot növeli, amennyiben oda fel tud kerülni egy hely. Az előzőekben szemléltettem önöknek azt, hogy nagyon-nagyon sokféle módon kapcsolódik az életünkhöz a nemzetközi jognak bizonyos területei, és tulajdonképpen két nagy csoportot állapíthatunk meg ezekből, amikről beszéltem. Az egyik a hétköznapi nemzetközi jog, ami azok a szabályok, amelyek a mindennapjainkat áthatják, amik folyamatosan működnek, léteznek, amiről nem hallunk a hírekben, ugye egy este sem mondják be, hogy ma is minden gép menetrend szerint felszállt és megérkezett, magyarul jól működik a nemzetközi légi jogi szabályozás. Erről nem szoktunk hallani, ellenben szoktunk hallani ugye azokról, amikről az előbb beszéltem, hogy milyen problémák vannak, hol szekték meg mondjuk a hadijognak a szabályait. És ezek a kérdések viszont már nem annyira a hétköznapi nemzetközi jog kategóriájába sorolhatóak, hanem a hatalmi viszonyokat rendező nemzetközi jogi csoportba. És mielőtt erről többet beszélnénk, még tekintsük meg azt, hogy a nemzetközi jogban milyen eszközök vannak a szabályok betartatására. Mik azok a jogintézmények, amelyek azt segítik elő, hogy valóban az államok betartsák ezt a sok-sok szabályt, amiről itt az előbb beszéltem. Hát a szabályok betartásához az egyik eszközük, vagy a betartatásához az a diplomácia. Diplomáciai úton próbálják azt elérni, hogy létrejöjjenek a megállapodások, illetve hogy ha valamelyik állam el is gondolkodna azon, hogy most valamit mégsem fogok tiszteletben tartani, akkor lehetőség van arra, hogy békés úton, diplomáciai úton rendezzék a vitájukat az államok. Két mondást írtam ide önöknek. Az egyik Theodore Rooseveltől származik még a 20. század elejéről, aki azt mondta, hogy szerinte a diplomáciának az a lényege, hogy halkan beszélj és furkos botot vigyél magaddal. Ez egy afrikai mondás egyébként, amit ő átvett. Nyilván az Egyesült Államoknak van kellő ereje és kapacitása ahhoz, hogy ő megteheti azt, hogy halkan beszél, de közben azért a háttérben ott van a mai szóhasználatban lehet, hogy inkább baseball ütőt használnánk, de hogy ott van egyfajta mögöttes erő, ami azért elgondolkodtatja a vele szemben ülő felet. Churchill ezt egy kicsit máshogy fogalmazta meg, ő azt mondta, hogy a diplomácia annak a művészete, hogy a másikat úgy küldjük el a pokolba, hogy még ő kérjen ehhez tőlünk útbaigazítást. Ugye itt egyik se annyira pozitív kicsengésű, amiket ide tettem, azért ez a valóságban nem így szokott a legjobb lenni. Tehát ha mindig az történne, hogy a diplomácia keretében a pokolba elküldik az egyiket úgy, hogy az észre se veszi, azért higgyük el, hogy előbb-utóbb észrevenné. Így alapvetően azt szoktuk mondani, hogy valóban a diplomácia egyfajta tárgyalási művészet, mégis ez akkor vezet hosszú távon megfelelő eredményre, hogyha az abban résztvevő felek win-win, tehát mindenki nyer típusú játszmát folytatnak, és a végeredmény is ezzel bír. A diplomáciai vitarendezésnek többféle kialakult módszere van, ebből a négy legtipikusabbat írtam ide önöknek föl. A közvetítést, tehát a tárgyaláson túl, hogyha a közvetlen tárgyalások nem vezettek eredményre, akkor vannak még egyéb diplomáciai vitarendezési eszközök, amit igénybe vehetnek az országok. Közvetítés esetében fölkérnek egy harmadikat, hogy ő segítse a tárgyalásukat. Svájc elég sok pénzt szerez ebből egyébként, vagy keres ebből a tevékenységéből, hogy közvetítőként gyakran föllép felek között. A jó szolgálat egy másik ilyen módszer, ebben az esetben alapvetően nincs ekkora közbeavatkozás, mint a közvetítésnél, inkább csak egy terepet biztosítanak arra, hogy a felek leüljenek egymással tárgyalni. Van, amikor már azon is vitáznak mondjuk államok, hogy kimenjen a másik fővárosába leülni, tárgyalni. Na, ilyen esetben jól jöhet a jó szolgálat, ahol egy harmadik semleges, pártatlan állam azt mondja, hogy gyertek hozzám, és akkor senkinek nem kell azt a fajta kezdőgesztust megtenni, hogy kiment kihez, hanem mindenki jöjjön ide, üljetek le itt megbeszélni a problémáitokat. A tényfeltárás akkor segít, hogyha már azon is vita van, hogy egyáltalán mik a tények. Mi az, amiben meg kellene állapodni, vagy amiről utána már a jogi szabályokat le kellene fektetni. A békéltetés pedig tovább megy a tényfeltárásnál, ebben az esetben nem csak a tényeket tárják föl, hanem általában megoldási javaslatokat is próbál a harmadik fél, ez a békéltető állam, vagy szervezet a vitában álló feleknek nyújtani. A diplomácia mellett létezik a nemzetközi bíráskodás is. Biztos, hogy önök is hallottak, mondjuk a híradóban általában úgy hangzik, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság. Na itt rögtön mindenkit egy picit óvatosságra intenék, Hágában 4-5 nemzetközi bíróság legalább van, úgyhogy itt rögtön el kell gondolkodni, vajon melyikről beszélnek. De van egy, amit úgy hívnak, hogy a Nemzetközi Bíróság, ez az ENSZ-nek az egyik főszerve. Szóban nehezebb ugye ezt beazonosítani, írásban Nagy N-nel és Nagy B-vel írjuk a nevét, tehát ez segít jobban számunkra. Az ENSZ Nemzetközi Bíróságához fordulhatnak államok, ha vitájuk van egymással. Tehát, hogyha nem tudták megoldani azt, hogy a szabályokat ki hogyan tartsa be, vagy esetlegesen ugye jogsértés történt, akkor a Nemzetközi Bírósághoz fordulhatnak. Azonban itt rögtön fölhívnám a figyelmet arra, hogy kétszer is azt mondtam, hogy fordulhatnak. Nincs semmilyen kötelezés, hogy őnekik oda kell menni. Nem kötelező a vitájukat ott rendezni, nyilván ez egy jó eszköz lehet, de nem kötelező. Az állandó választott bíróság egy másik hasonló bírói testület szintén Hágában, és ezen kívül speciális bíróságok is vannak, amelyeket azért hoztak létre az államok, hogy konkrét, speciális ügyekben, témákban döntsenek. A Nemzetközi Bíróság széles körben, gyakorlatilag bármilyen nemzetközi jogi témában, kérdésben dönthet. Ezzel szemben a felsorolt kisebb bíróságok speciálisabb témákkal foglalkoznak. A legutolsó a Nemzetközi Tengerjogi Bíróság például tengerjogi jogvitákat fog eldönteni, és nem fog mondjuk a banánkereskedelemről valószínűleg vitákat folytatni. Az Európai Unió Bírósága ugye az uniós kérdésekhez kapcsolódik, vagy az Emberi Jogok Európai Bírósága az emberi jogi jogvitákkal fog foglalkozni, tehát szűkebb a köre. A harmadik ilyen út, vagy lehetőség arra, hogyha vitájuk van az államoknak, akkor hova forduljanak segítségért, ez a nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek körében is számos békés vitarendezési módszer van, illetve kialakított gyakorlat, és a legtöbb nemzetközi szervezetnek van valamilyen saját eljárása, saját módszere arra, hogy a vitákat hogyan rendezze az államok között. Ebből az egyik leghatékonyabb és legkomplexebb rendszer egyébként a Kereskedelmi Világszervezethez kötődik, a WTO-hoz, ahol kereskedelmi viták esetében van egy hatékony vitarendezési mechanizmus. Napjainkban a hírekben egyébként szerepelt is többször, hogy mondjuk az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi vitában is ehhez a bírói fórumhoz. Nem klasszikus bíróságról van itt szó, egyébként inkább csak egy ilyen vitarendezési eljárásnak nevezném, tehát hogy ehhez forduljanak. A nagy ágyút hagytam a legvégére, az ENSZ biztonsági tanácsát. Az ENSZ biztonsági tanácsa szintén egy lehetőség arra, hogy az államok közötti vitákat lerendezze. A biztonsági tanácsnak azonban az inger küszöbét csak az éri el, ami a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető tevékenység. Tehát megint csak, hogyha emlegetem a banánt, akkor ez még nem fogja meghaladni azt a küszöböt, amivel a biztonsági tanács foglalkozni fog. Viszont ha a nemzetközi béke és biztonság veszélybe kerül, mivel ennek az őrzője a biztonsági tanács, akkor a döntési jogosultság az, hogy hogyan rendezze a vitát, ez a tanácshoz kerülhet. Csak egy gyors emlékeztetés úgymond arról, hogy mi is a biztonsági tanács, ez ugye az ENSZ-nek az egyik főszerve, 15 tagja van, a 15-ből van 5 állandó tag és 10 nem állandó tag. Az 5 állandó tag azok, akik a II. Világháború győztesei voltak, tehát Egyesült Államok, akkor még Szovjetunió, ma Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság. Ők az 5 állandó tag, ők mindig a tagjai a biztonsági tanácsnak. A fennmaradó 10 helyre 2 évre választják a tagokat, és földrajzi eloszlás szerint minden földrészről kerülnek be országok. Ez a 15 ország az, aki folyamatosan ülésezve eldönti, hogy a világban előforduló polgárháborús, nemzetközi háborús, vagy egyéb olyan cselekményt, ami valószínűleg a békét veszélyezteti, ezzel mi legyen, mit kezdjenek ezzel, milyen megoldást folyamodjanak, milyen megoldást javasoljanak, vagy kötelezzenek. Az ENSZ alapokmánynak két fejezete foglalkozik egyébként a biztonsági tanács jogosítványaival. Ennek a hatodik fejezete azt mondja, hogy megvizsgálhatja a problémás helyzeteket a biztonsági tanács, és megoldási javaslatokat tehet. Magyarul javasol. Felhívja a felek figyelmét arra, hogy hogyan lehetne a konfliktust megelőzni, vagy egy kisebb mértékű konfliktust mondjuk helyrehozni, de ez még csak javaslattal bír. A hetedik fejezet alapján viszont már kötelező rendszabályokat hozhat, ez egyértelműen kényszerítő erővel bíró szabályok, amelyeket minden állam köteles követni. Ugye mit látunk? Van 15 ország a 193 ENSZ tagállamból, aki képes arra, hogy kötelező szabályt hozzon mind a 193-ra, és azt mindenkinek be kelljen tartani. Hol van a kutya elásva? Hát nem említettem eddig, hogy az 5 állandó tag vétójoggal rendelkezik. Mert ugye, ha nem lenne a vétójog, azt mondhatnánk, hogy hát már réges-rég itt kéne a világbékének ugye lenni, szépen ezek 15-en rendezik mindig a problémát, mindenkinek szólnak, aki valamit rosszul csinál, hogy nem így kéne, csak hogy a döntések meghozatalánál az 5 állandó tag vétójoggal bír, ami azt jelenti, hogy csak akkor születik meg tulajdonképpen egy döntés, ha ők 5-en egyet értenek. Kicsi trükk a szavazati rendben az, hogy a vétójog gyakorlása csak annyit tesz, hogy ha nemmel szavaznak, akkor az vétójog, de ha tartózkodnak a szavazástól, akkor ez nem minősül vétójog gyakorlásnak. Tehát elképzelhető az, illetve hát szokták is gyakorolni, hogy az az ország, az 5 nagyból, aki nem nagyon ért egyet a megszületendő szabállyal, de mégsem akarja megakadályozni annak a megszületését, az ilyenkor tartózkodik a szavazástól, és mégis meg fog születni ugye a döntés. Habár a tartózkodásával kifejezte, hogy azért ő neki ez nem biztos, hogy tetszik. És ugye hol jelenthet ez problémát? Hát a legtöbb nemzetközi konfliktus azért az valamilyen érdekekhez köthető, érdekszférákhoz, vagy legalábbis minden államnak az érdekeihez valamilyen módon kapcsolódni fog, de ugye az 5 nagyhoz elég valószínű, hogy kapcsolódni fog. És bizony, hogyha egy-egy adott nagyhatalom veszélyeztetve érzi az érdekeit, akkor a vétójogot valószínűleg gyakorolni fogja. Felmerült mondjuk a kérdés többször, hogy a balkáni háború idején miért nem lépett föl hatékonyabban a biztonsági tanács, miért nem történt Szerbiával szemben mondjuk nagyobb fellépés, ugye akkor még Jugoszlávia vagy Kis-Jugoszlávia néven. Hát azért, mert Oroszország megvétózta rendszeresen azt, hogy ebből komolyabb cselekmény legyen. Napjainkban a vétókat például Szíria kapcsán, ugye ott megint előkerül, hogy miért nincs Szíriában hatékonyabb fellépés, miért zajlik azt hiszem 5 éve most már a szíriai konfliktus, azért, mert szintén Kína és Oroszország rendszeresen megvétózza azt, hogy ott bármilyen beavatkozás történjen. Ugye a szerb-orosz barátság az azért számunkra híresebb, mint a szír-orosz barátság, vagy a szír-kínai. Hát itt mondjuk a kínaiak esetében arról van szó, hogy nagyon komoly gazdasági érdekeltségeik vannak a térségben. Szövetségesüknek tekintették a korábbi, vagy egyesek szerint mostani szír kormányt is, tehát az Assad rezsimet. És ők nem kívánnak részt venni abban, hogy akkor velük szembe egy bombázást mondjuk döntsön, egy bombázást rendeljen el a biztonsági tanács, mert a saját érdekeik is veszélybe kerülnének, vagy legalábbis az a fajta jóbaráti kapcsolat, amit az adott állam vezetésével fenntartanak. Ezek alapján, főleg ha a biztonsági tanácsra gondolunk, akkor felmerülhet önökben a kérdés, illetve megint csak ha az esti hírekre gondolnak, hogy hát egyáltalán mennyire tartják be a nemzetközi jogot? Van-e itt valódi jogkövetés? És azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy mindezek ellenére van jogkövetés, és tulajdonképpen egy neves nemzetközi, amerikai nemzetközi jogász megfogalmazását hoznám ide önöknek példaként. Majdnem minden állam betartja a nemzetközi jog majdnem minden elvét, és majdnem minden vállalt kötelezettségét majdnem mindig. Ez jól mutatja azt, hogy tulajdonképpen összességében van jogkövetés. 60 ezer nemzetközi szerződés van hatályban jelenleg, ez a 193 ENSZ tagállam között. 60 ezer szerződés, ez egyrészt egy óriási mennyiség, de ennek a túlnyomó részével nincsenek problémák. Visszautalok megint arra, hogy jönnek-mennek a repülők. Senki nem foglalkozik azzal, hogy amit én itt hétköznapi nemzetközi jognak neveztem, az valójában nagyon jól működő rendszer, és nincs a jogkövetéssel probléma, a betartásával. Ugye ez minden államnak az érdeke, ebből fakadóan nagyon alacsony a jogsértéseknek a száma, vagy az sem lesz annyira jelentős, mert mindenkinek az az érdeke, hogy a hétköznapi nemzetközi jog jól működjön és betartsák. Ahol esetlegesen nem az érdekek vezérlik, ott még az értékközösséget szoktuk megemlíteni, hogy az államok azért tartják be azokat a szabályokat, mert közös értékeink vannak, vannak bizonyos azonosítható alapelvek, amely minden állam és minden ember számára azonos és követendő, és ezért tartják be esetlegesen. Elvileg a hatalmi viszonyokat rendező szabályoknál is a szabályokat is úgy alakították ki, hogy egyfajta értékközösség és érdekközösségnek megfelelő szabályok legyenek. Tehát mondjuk a háborúzás tilalma, amit az ENSZ alapokmány lefektetett, ez elméletileg mindenkinek az érdeke lenne, hogy ne legyenek nagy háborúk. Ugye ennek a szabálynak a kimondása a II. Világháború borzalmainak a tanulsága miatt történt, hogy hát jobb lenne, ha a világon nem lenne több háború. Ennek ellenére azért nem egészen ezt látjuk. A jogkövetés egyébként nem csak az önmagában az államoknak a helyzete vagy feladata. Konkrétan az állami jogkövetés mellett és az állami megközelítés mellett felértékelődött az egyén szerepe. Tehát az egyénnek is van ráhatása arra, hogy mennyire tartják be az államok ezeket a szabályokat. És hogy erre két példát mondjak önöknek. Az elsőt CNN hatásnak hívják. Az 1990-es évek elején a CNN-nek már olyan világszintű lefedettsége volt, amelynek köszönhetően szinte a világ bármely pontján, ha valaki bekapcsolta a tévét, azonnal élőben láthatta, hogy a világ másik pontján mi zajlik. És a CNN ekkor tűzte ki célul azt a szlogent, hogy mi a világ végét is közvetíteni fogjuk. Ez azt is jelentette akkoriban, hogy ők minden háborúba elmentek, és közvetítették, hogy ott mi zajlik, és az ember élőben láthatta, ez az öbölháborútól indult a 90-es évek elején, de utána számos afrikai konfliktusra is kiterjedt, vagy mondjuk az etióp éhínségre, és arra, hogy hogyan halnak éhen nap, mint nap több tízezren. És ez a CNN hatás azt jelentette, hogy az egyéneket, az embereket elkezdte érdekelni, hogy mi zajlik a világnak rettentő távoli pontjain, amiről egyébként semmit nem tehát nem feltétlenül tudtak bármit, és több ezer kilométerre van tőlük. De ha a tévét bekapcsolva minden nap ezt látja, akkor azért felmerült bennük a kérdés. És ennek az is lett a következménye, hogy egyének elkezdték a saját kormányaikon számon kérni azt, hogy miért nem tesznek valamit azok a borzalmak ellen, amit a tévében ők látnak. Ez tovább fokozódott az internet elterjedésével, és azzal, hogy ma már ugye a közösségi médiában rendkívül gyorsan lehet információhoz jutni, és nagyon gyorsan lehet az információt megosztani is. A zászló a Freedommal, ugye az elején a Facebooknak a logója, az F betű, ami fölismerhető, ez az arab tavasz kapcsán lett ez a kép megrajzolva, ugyanis az arab tavaszhoz nagyon hozzájárult az, hogy a közösségi média, nevezetesen a Facebookon nagyon gyorsan tudták a tüntetéseket megszervezni, és nagyon könnyű volt a csoportokat létrehozni, illetve azt, hogy az egyébként egymás számára ismeretlen egyének hogyan gyűjjenek össze először tüntetni, aztán például olyan kérdéseket is itt szerveztek le, hogy fegyvert honnan lehetne könnyen szerezni, már ténylegesen a polgárháborús cselekményhez. De ez megmutatta a világ számára, hogy igenis az internet alapú közösségi médiának nagyon komoly hatása lehet a nemzetközi kapcsolatokra, a nemzetközi békére, államok egymás közötti viszonyára, vagy akár egy államon belüli, de nemzetközi békét érintő kérdésekre. Az egyénnek a szerepe tehát letagadhatatlan a 21. században. Azt is szokták mondani, hogy tulajdonképpen ma már egy globális faluban élünk, ez a Global Village kifejezést használja a szakirodalom, ahol az internet miatt nincsenek távolságok valójában, és a globalizáció eredményeként nem csak, hogy elér hozzánk a banán, de sok más is megjelenik, amivel ugye kezdenünk kell valamit. Hát ugye a világbéke, mint szépségkirálynői szlogen, az gyakran elhangzik. Itt ugye Sandra Bullock is ezt a tűzte zászlajára, úgymond az egyik filmjében, ahol hát karikírozza ezt egy kissé. És hogy én miért raktam ide zárásként a záródiámra? Társadalomtudósok jó ideje próbálják kideríteni, hogy a társadalom tulajdonképpen békés vagy nem. Van esélyünk a világ békére vagy nincs? Tehát van esély arra, hogy ugye jó, a hétköznapi nemzetközi jog jól működik, de hogy a hatalmi viszonyokat rendező nemzetközi jog is tudjon olyan jól működni, és legyen olyan szintű jogkövetés abban is, mint amilyen a hétköznapi nemzetközi jogban van. Ehhez úgy gondolták, hogy nézzük meg, hogy a világban az elmúlt időszakban mennyi háború volt, vagy mennyi békés nap volt. Hát ezt nagyon nehéz megszámolni, két elterjedt megoldás volt erre. Az egyik kutatás az azt mondta, hogy az elmúlt 3400 évben összesen 268 olyan év volt, ami békésnek mondható. Azért én óvatosan kezelném ezt a becslést, mert ugye azért az elmúlt 3400 évnek a történelmében vannak bizonyos szürke foltjaink, tehát a történetírás azért nem mindenütt ment tökéletesen. Ennél egy kicsit jobb történetírás szempontjából mondjuk a II. Világháború óta tartó időszakot tekinteni, amikor már tényleg azért világszinten tisztában vagyunk azzal, hogy hol mi folyt. Ez a másik kutatás azt mondja, hogy 1945-től napjainkig összesen 8 olyan nap volt, amikor a Földön sehol nem volt háború. Ehhez képest ugye a II. Világháború vége, ENSZ megalapításának a legfőbb célja, hogy ne legyen még egyszer háború, és az erőszak, mint olyan, az ne legyen eszköz semmilyen vita rendezéséhez. Ez a 8 nap, ez nem annyira tűnik hát jó eredménynek, ugye? Vagy ezen a téren sikeresnek. És én talán azzal zárnám, hogy nekünk nem biztos, hogy nagyon sok aggodalmunk kell, hogy legyen emiatt, mert a békekutatók nagyrészt egyetértenek azzal a kijelentéssel, amit odaírtam, hogy a demokráciák nem háborúznak. Ez 1700-es évekből már Kanttól, illetve később Alexis de Tocqueville-től eredő gondolaton alapul. De talán azzal a kérdéssel zárnám, hogy gondolják végig, hogy önök szerint valóban nem háborúznak a demokráciák, és valóban a demokrácia az, amivel el tudjuk érni azt, hogy a hatalmi viszonyokat rendező nemzetközi jog is ugyanúgy követve legyen, mint ahogyan a hétköznapi nemzetközi jog. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen dr. Szalai Anikó előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Prónai Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának egyetemi adjunktusa tartja meg napjaink fogyasztási trendjei a marketing szemüvegén keresztül című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!